Jó estét kívánok mindenkinek, és elnézést egy kis késéssel indulunk ma este, de valami közben jött itt a technikai problémák adottak, úgyhogy kérek is mindenkit, aki velünk van, ez jelezi, hogy itt van, és lehet jól hallani az előadást. Üdvözöljük Tamást, akit látom, hogy csatlakozott is hozzánk, Istvánt is üdvözlöm. És hogyha jól halljátok azt, amit mondok, akkor kérlek, hogy jelezzétek, hogy az adás tökéletes, az internet szolgáltatás nem hozzánk szégyent. Kérlek, hogy írjátok meg, hogy rendben vagyunk, és kezdhetjük az előadást. Folytatjuk a Brachot traktátussal, és a Brachot traktátus 43-as lapján tartunk. Az áldásokról tanulunk, és a Talmudban a tegnapi előadáson arról volt szó, hogy ha sokan étkeznek együtt, sokan költik együtt a vacsorájukat, vagy az ebédjüket, akkor előfordulhat, hogy az asztali áldást, amit az étkezés után mondunk, azt nem kell külön-külön mondaniuk, hanem egy valaki mondja mindenki nevében, és a többiek csak ámennel válaszolnak. Egész pontosan a Misna úgy fogalmazott, hogyha hészébú, ami azt jelenti, hogy mi úgy fordítottuk ezt, hogy szófáznak, ami ugye arra a régi étkezési szokásra vonatkozik, amikor az emberek egy ilyen díványok körében, a díványokra eldőlve ettek, ittak, hogyha így ettek, ittak, ami egy közös lakomát jelképezett, akkor echod me varech lekulam, akkor egy ember mondja az áldást mindenkinek a nevében, az utóáldást, és ez az egy ember az, aki vezeti a birkasz a mozonyt, vezeti az utóáldást, mindenki más pedig csak válaszol rá. Erről fogunk ma tanulni a Talmudban. A Talmud idézi a Misnát, és Seivu, echod me varech. Hogyha együtt ültek, és úgy étkeztek, hogy szófáztak, ami azt jelenti, hogy ilyen díványokon feküdve költötték közösen a vacsorájukat, akkor egy valaki mondja az áldást, és mindenki más csak követi. Amar ráv, löjson, olebe pász, de bajjéb széba, ava jájn lojjéha széba, rabi jöjjön, amá filu jájn námi bajjé széba. A kérdés az az, hogy mitől válik egy étkezés egy olyan közös étkezéssé, ami már érdemessé teszi, vagy alkalmassá teszi arra, hogy egy valaki mondja az áldást mindenki helyett, és mindenki más csak kövesse az áldásvezetőt. Ráv azt mondja, hogy ez a kenyérre vonatkozik, hogyha kenyérrel, a kenyér köré összpontosul az étkezésünk, akkor az, a kenyér étkezése csak akkor válik egy közös étkezéssé, hogyha szófázással történt. Hogyha nem egyszerűen egy asztalnál ülünk, hanem egy ilyen, abban az időben egy ilyen szófákkal körülvett étkezésről van szó. Ha viszont borról van szó, akkor a bor önmagában egy olyan közös étkezést teremt, ami miatt nem kell már, hogy mindenki külön-külön mondja az áldást, hanem egy közös étkezésnek számít, és egy valaki mondja az áldást, és mindenki őt követi. Ez volt Ráv véleménye. Rabbi Yochanan véleménye viszont az az, Rabbi Yochanan már a filu jáin nami baje szébe. Rabbi Yochanan véleménye az, hogy ha bort iszunk, akkor is a bor önmagában még nem teszi közössé a vacsorát, nem teszi közössé az étkezést, csak akkor, hogyha szófázással történik. Más vélemény szerint ez a mondás nem egészen így történt, nem egészen így volt a véleménykülönbség Ráv és Rabbi Yochanan között. Igaz, ami amár Ráv löj sannol be pász, de mehányi leheszébe. Ava jájn löj mehányi leheszébe. Ez szerint a másik változat szerint Ráv azt mondta, egyedül a kenyér az, ami egyáltalán közös étkezés lehet, a bor a soha nem teremt közös étkezést, még akkor sem, hogyha szófázással történik. De Rabbi Yochanan már a filu jáin námi mehányi leheszébe. Rabbi Yochanan szerint pedig a haszéba, a szófázás, az meg tudja teremteni a bor esetében is a közös étkezést. Akkor itt a két vélemény, vagy a két, ugye ez többször előfordult már a tanulásunk során, hogy a Talmudban egy véleménykülönbség, vagy egy mondás, az kétféleképpen maradt fönn. akkor itt az a kétféle változata ennek a vitának, Ráb és Rabbi Yochanan szerint, akkor összesítve az úgy néz ki, hogy Rabbi Yochanan szerint mind a kenyérhez, mind a borhoz szükséges a szófán való elköltése, vagy a szófá, úgynevezett szófázás, ahhoz, hogy ez egy közös étkezés legyen, és mind a kettő esetében, ha van szófázás, akkor az közös étkezésnek tekinthető. Az első vélemény szerint, vagy az első változat szerint Ráv azt mondja, hogy a kenyérnél a szófázásra van szükség, de a bornál szófázás nélkül is közös étkezés van. A másik vélemény szerint, a másik fennmaradt vélemény szerint pedig Ráv szerint a kenyérnél segít a szófázás, a bornál mindegy, hogy szófázunk vagy sem, az az étkezés, az közös étkezés. Mészvei, 200 szédre szébe. Most a Talmud egy brájtát fog idézni, amiben fel van, le van írva, végig van szedve, vagy el van sorolva, hogy hogyan nézett ki egy lakoma a talmudi időben. Talmud azt, a brájta azt mondja, 200 szédre szébe, hogyan csinálták a szófázást? Hogyan nézett ki ez a szófán való étkezés. Olchin, nichnasin, először bejöttek a vendégek, jöjsvinál gábrinszav szolim, és egy kis sámlikra leültek. Vál kábék katadreot, ilyen sámlikra és székekre, katedra különben, ez a szó, és azt mondom, hogy ez egy görög szó, amit itt a Talmud is használ, katedraot, katedrákra, amit széket jelent. Akkor leültek a kis székekre, nagyobb székekre, ácsi konszukulam, egészen addig, amíg mindenki be nem jött. Akkor először az étkezés nem rögtön a szófán elfeküdve kezdték, hanem volt egy ilyen előszoba, ahol leültek székekre, hívjú leem máim, de kol echod ve echod nöjtel jadajáhász, hoztak nekik bort, nem, bocsánat, nem bort, vizet, és mindenki leöntötte az egyik kezét. Jáin, kol echod me varech látsz, majd bolem jáin, ezek után hoztak nekik egy kis bort, gondolom, hogy ilyen kis appetizernek, egy kis étvágygerjesztőnek, és mindenki külön mondott áldást a borra. Aluvahaseibu, ha túl voltak ezen a boros bevezetésen, akkor mindenki fölszállt a szófákra, és elfeküdt a szófán. Balehem máim, és újra hoztak nekik vizet, Váfal pisekol elhat pár natál jadaj, áhász hajzövén natálista jadaj, és annak dacára, hogy korábban már az egyik kezüket megmosták, most megmosták mind a két kezüket újra. Ugye korábban azért kellett az egyik kezet megmosni, mert amikor a bort itták, akkor az egyik kezükkel fogták a boros poharat, és azzal a kézt, azt a kézt, amivel a boros poharat fogták, azt a kézt kellett, hogy lemossák. Azt a kezet, bocsánat. Most ugye már felszálltak a szófákra, és most már neki látnak a magának a vacsorának, akkor mind a két kezüket le kellett mosni, és annak ellenére, hogy a bor miatt az egyik kezüket, a jobb kezüket már lemosták, most megint újra kezet kell mosni mind a két kezükre. De áfad pise kol echad velechad berech látszmoj, echad me varech lakulam. Miután megmosták mind a két kezüket, ha megint hoznak bort, akkor annak ellenére, hogy korábban már hoztak nekik bort a előszobában, amikor ilyen étvágygeresztőnek hoztak nekik bort, most, hogy a szófákon eldőltek, most, ha megint hoznak bort, akkor már elég, ha egy valaki mondja az áldást a borra, és mindenki más pedig csak ámennel válaszol. És a probléma az ezzel a történettel, vagy ezzel a leírással, hogy az jön ki belőle, hogy ha heszéba van, hogyha szófázás van, akkor a bor az mégiscsak megteremti a közös étkezést, és egy valaki mondja rá az áldást. Ugye ez volt a kérdésünk, a kiinduló kérdésünk, hogyha szófázunk, akkor csak a kenyérre, a kenyérnél van az, hogy a szófázás egy közös étkezéssé változtatja a szituációt, vagy a bornál is. Most ebből egyértelműen az derül ki, hogy a bornál is, mert ugye azt mondja, hogy annak ellenére, hogy az előszobában már mindenki elmondta az áldást a borra, amikor így a szófára mindenki lefeküdt, akkor megint újra áldást kell elmondani. De egy valaki mondja az áldást, ami azt jelenti, hogy ez egy közös étkezés. Le háklisna, de amár rá löjsannu előbb pászda bajjás szébe, vagy jány löjbajjás szébe kásere is. Ugye azt szerint a vélemény szerint, amíg azt mondta, hogy Ráb azon a véleménye van, hogy a bornál nem is szükséges a szófázás, a bor önmagában közös étkezést teremt, akkor a történet eleje nem stimmel, mert mi volt a történet eleje, hogy amikor bejöttek az előszobába, akkor mindenki külön-külön mondja a borra az áldást. De hiszen ha a bor az nem szükségelteti a szófázást ahhoz, hogy egy közös étkezésnek számítsanak, akkor miért kellett, hogy külön mondjanak rá áldást? Ával járnőből szébe kásadés, sajni a hinde dájtőleméker, azt mondja, tanulod, jó, de ezt meg lehet válaszolni. Miért? Mert ez az eset, ez nem egy tipikus esete a borozgatásnak, mert ez az előszobában történő borozgatás, az nem változtatja egy közös étkezésé a bor által a szituációt, mert mindenki úgy áll hozzá, hogy nem sokára vége van, és mindenki megy majd tovább, és folytatja az étkezést a másik szobában. És ezért hiába hoztak nekik bort, ez nem egy normál szituáció, ez nem változtatja a bor által egy közös étkezésé a helyzetet. Oké. Okay. Normál esetben, ez szerint a vélemény szerint azt lehetne mondani, hogy normál esetben viszont igenis a bor az közös étkezésé teszi a szituációt. Ula háklisna de amma ráv loj sanu elöbe pász, de mehányi lejszei bávalim jájna loj mehányi szein, de kásja a szép, azt mondja, oké. Okay. De van ugye a másik változat, amiben Ráv viszont azt mondja, hogy a borra nem is segít a szófázás, és a bor soha nem lesz egy, nem változtatja egy étkezésé a közös borozgatást, még akkor sem, hogyha szófáznak. Erre szóval Talmud sajni azt mondja, de mi gondolkom, hány lehet szébe le, pász, mány lehet szébe le járni. Azt mondja a Talmud, de itt megint más a szituáció. Miért? Mert itt megint csak nem egy normál borozgatásról van szó, amikor már eldöltek a szófán, ugye azt mondja az előbb a Brájta, hogy akkor egy valaki mondja az áldást a borra, amiből úgy tűnik, hogy mégis létrejön a közös étkezés, azt mondja, Talmud, ez más, mert így tudják, hogy nem sokára hoznak kenyeret, akkor az mégiscsak az a borozgatás és annak a közös kenyeres étkezésnek a része, amit majd ki fognak hozni. És ezért egy valaki mondja az áldást, mégis létrejön a közös étkezés. Oké, okay. Akkor mindenképpen mit tanulunk ebből? Azt, hogy a szófázás, hogyha egy olyan közös étkezés van, amit ezeken a szófákon csináltak, akkor az mindenképp egy közös étkezés akkor, hogyha kenyér van az étkezésben. Ha bor, akkor két vélemény van. Vagy, hogy a borra nem is szükséges a szófázás, vagy pedig, hogy a borra nem is segít a szófázás. Most ebbe nem fogunk elmélyülni. Ugye ma eleve ez a szófázás ez nem egy létező fogalom, hanem diványokon eldőlve szoktuk enni a vacsoránkat, és ezért az számít közös étkezésnek, ahogy ezt tegnap tanultuk, ha azt mondjuk, hogy na, üljünk le vacsorázni, és mindenki leül közösen egy asztalnál, az egy közös étkezés. Oké, a Talmud idézi most a Misnát, és azt mondja, bolem jajn be szöjhamozon, azt mondja a Talmud, ugye idézi a Misnát, hogy ha az étkezés közben hoztak bort, akkor mindenki külön-külön mond rá áldást. A Talmud kérdezi, Sálló, ez benne zaim, amit nem mámru balem, jaj, nem szöjjha mazunk a lehet, lehet, mert varek látsz, majd láhala mazun, lehet, mert varek lekullam. Azt kérdezte a Talmud, azt mondja a Talmud, megkérdezték egyszerben Zomát, mond, mi az oka annak, hogy amikor az étkezés közben hozzák a bort, akkor mindenki külön áldást kell, hogy mondjon egymaga a borra. Amikor viszont az étkezés végén isszuk a bort, akkor egy áldás, egy valaki elég, hogy az áldást mondja. Azt mondja a Talmud, amir lahem, holve én bészba blia panuj. Azt mondja, azért, mert az étkezés közben az emberek nyelnek, és mindenki eszeget, és ha valaki, egy valaki mondja az áldást, nem eléggé vagyunk szabadak arra, hogy válaszoljunk ámennel, mert éppen van valami a torkunkon, valami étel. És ezért mindenki mondja külön rá az áldást. Az étkezés után viszont, amikor a bort isszuk, és egy valaki mondja rá az áldást, akkor már senkinek nincs elfoglalva a torka, a nyelőcsöve. Éppen nem nyel, és ezért megoldás az, hogyha egy valaki mondja az áldást, és mindenki más ámennel válaszol rá. A Misna végén arról volt szó, hogy az étkezés legvégén, ugye az volt a sorrend, hogy általában ittak bort az evés előtt, utána jött a lakoma, utána az evés végén megint ittak bort, és a legvégén pedig hoztak valami füstölőszert, mugmar, amit beleszagoltak, és ez segítette az emésztést. Akkor ezt idézi a Misna, hogy az, aki a borra az étkezés után mondja az áldást, az mondja az áldást a füstölőszerre is. Midek táni húan mér, mik áll a mugmar, mik láda ikha de adif? Hogy húnat elni a dobtkila bákra innen? Mi szájlele ráv, De amar ráv chia bará, ási amar ráv, a nőtele ott chila bá chlainu, hú muzman le bracha. Azt mondja a Talmud, hogy abból, hogy a misna úgy fogalmaz, hogy az, aki a borra, a étkezés utáni borra mondja az áldást, azt kell, hogy mondja az áldást a füstölőszerre is, az étkezés után, ebből úgy tűnik, hogy azt gondolhattam volna, hogy nem ő mondja, hanem ki mondja. Azt gondolhattam volna, hogy a közösség legtiszteletteljesebb, legnagyobb tekintélyű tagja kell, hogy mondja az áldást. És ezért mondja nekünk a misna, hogy nem. Mindenképpen azt kell, hogy mondja az áldást, aki a borra is mondta az áldást. Ez stimmel, és párhuzamban van azzal a tanítással, amit Rav Chia bar Avashi mondott, hogy az, aki, aki megmossa a kezeit elsőként az étkezés után, az az, aki az étkezés utáni áldásokat mondja. Ugye miről van szó? Tanultuk tegnap, hogy a Birkas HaMazon, a bencsolás, az asztali áldás előtt van a Máim HaChroinim, az utolsó víz. Ez az utolsó víz az, amivel körbeadunk, és az ujjaink végét megmossuk, és a szánkat is, a szánk szélét is megtöröljük ezzel a vízzel. Ugye ennek az volt az alapja, hogy régen volt egy nagyon erős só, és nem akarták, hogy a szemükbe menjen, ezért amint vége volt az étkezésnek, lemosták az ujjaik végét, és ezt a mai napig mi is csináljuk. Azt mondja a Talmud, az, aki elsőként lemosta az ujjai végét, az mondja az utóáldást. Ráv, ve rábi chia, hába jászvék meid rábi beszúdasza. Történt egyszer, hogy Ráv és rábi chia rebi előtt ettek, együtt vasoráztak vele. Amelé rebi le Ráv. Oda szólt rebi a tanítványának, Rávnak, és azt mondta, kum si adok. Azt mondta neki, na, menjél, és mosd meg a kezedet. Hazé de havim martász. Rabbi Chia látta, hogy a kollégája, a tanulótársa Ráv, az nagyon megijedt, és elkezdett remegni. Azt mondta neki, Rabbi Chia, amare Rabbi Chia, bár pachszei, állj be birkösszem mazen kamelech. Azt mondta neki, Rabbi Chia, ne féljél, te nagy emberek fia. Csak azért mondta neked, hogy mossál kezet, mert téged akar megtisztelni az utóáldással. Ugye Ráv azt hitte, hogy Rebi talán azt gondolja, hogy túl sokat evel, túl hosszan eszik, túl sokat beszél, és azt mondta neki, menjél, mossál kezet! És ezzel megijedt. És azt mondta neki, Rebi, nem, nem erről van szó. Azzal, amikor azt mondja neked, hogy mossál kezet, csak azt akarja, hogy te legyél, téged akar megtisztelni az utóáldással, az, aki először megmossa a kezét az étkezés után, ő az, aki az utóáldást vezeti. Amarabi zéra, amar ravebár hírmi, ami masszami varchinele rejach. Most áttérünk az illatokra mondott áldásra. Ugye, mert a legvégén, az étkezés legvégén, amikor befejezték a vacsorát, már megitták az utó pohárbort, akkor hozták ki az illatszert, és abba szagoltak bele. Azt kérdezem zéra, ravebár hírmi a nevében. Mi masszami varchinele rejach. Mikortól kezdjük mondani, mikor mondjuk az áldást a illatra? Azt mondja, a Talmud mi se taleti maroszai. Onnantól, hogy a füst fölszáll a füstölőszerből. Amelé reb zélele ravebár írme, va halloj kárech. Erre azt kérdezte reb zélele ravebár írmétől. Hogyan lehet rá áldást mondani, amikor még nem is érezzük az illatát? Azt mondod, hogy az illatszerre onnantól fogva kell mondani az áldást, amikor fölszáll a füst. A füstölőszerből. De hát még nem érezzük az illatát. Amel lejú le tájmich a mojci lechem narz de me varech vahalloj achal. Ele dajte de meichal, ha námi dajte de archi. Azt mondta neki, és akkor mi van, ha még nem érzed az illatát? Amikor kenyeret eszel, akkor is elmondod a kenyere az áldást, annak ellenére, hogy még nem kóstoltál bele a kenyérbe. Ugyanígy itt is, annak ellenére, hogy még nem az illatot nem érezted meg, még nem szagolod, nem érzed az illatot, mondd el az áldást, nem sokáig fogod élni az illatot. Miért mondunk a kenyérre áldást annak ellen, hogy még nem kóstoltunk bele a kenyérbe? Azért mondunk rá áldást, mert arra gondolunk, hogy nem sokára bele fogunk kóstolni. Ugyanígy, annak ellenére, hogy még nem érezzük az illatszer szagát, ennek ellenére mondjuk az illatszerre az áldást. Különben itt az a különbség, a talmudi kommentárok azt mondják, hogy az a különbség az illatszer és mondjuk a kenyér között, hogy az illatszernek nincs szubstanciája. Ja, a kenyér azt látom, ott van előttem. Annak ellenére nem kóstoltam bele, de biztos vagyok benne, hogy bele fogok kóstolni. Az illatszer az nem egy szubstancia, és ezért merült föl Rabbi Zeirában, hogy amíg nem éreztem meg az illatot, addig nem lehet rá áldást mondani. Különben azt is hozzáteszik a kommentárok, hogy valaki nem biztos benne, hogy ennek van valami jó illata, akkor előbb szagoljon bele, utána mondja az áldást, és utána szagolja megint. Amrav chia breide abba barnach meina, amrav chizda amar rav. Amrav chizda amar rav zeiri. Kol amug marius mevarchim lehen bőrja a cép szami. Azt tanította Rav chia, minden illatosító szerre azt az áldást kell mondani, áldott vagy törökő Istenünk, a világ királya, bojre acéb szomim, aki megteremti az illatos fákat. Hucmi musk, kivéve a musk. Mi az a musk, amennyire utána tudtam nézni, az a pézsma szarvas. Nem tudom, hogy itt vannak-e közöttünk, akik kicsit jobban ismerik az állatvilágot, mint én, de állítólag a pézsma szarvasból készült valamilyen illatosítószer, aminek ugyanaz volt a neve musk, és ez valami nagyon különleges illatosítószer. Mivel ez nem egy növény, ezért nem azt mondjuk rá, hogy bojre acéb szomim, nem azt mondjuk rá, hogy aki megteremti a fának az illatát, az illatos fát, hanem akkor mit mondunk rá, bojre minéb szomim? Azt mondjuk rá, aki megteremt mindenféle illatot. Különben ez az az áldás, amit általában ma minden ilyen illatos dologra mondunk. Például ugye a legközismertebb, amikor a Havdalát mondjuk, amikor elbúcsúzunk a szombattól, ugye akkor van a Havdala szertartása, mondunk egy áldást, egy pohár borra, a fonott gyertyára és az illatos szerre, ami általában szegfűszeg. Nyilván a szegfűszeg az egy növény, nem azt mondjuk rá, hogy bőre acébszomim, hogy aki megteremti az illatos növényt, hanem azt mondjuk rá, aki megteremt mindenféle illatot. Azért, mert ez az áldás, hogy aki megteremt mindenféle illatot, az mindenre jó. Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy valami egy növény, valami egy fa, vagy valami egy állati eredetű, akkor a biztonságra megyünk, akkor a biztosra akarunk menni, akkor ezt az áldást mondjuk bojré minépszom, aki megteremt mindenféle illatot. Mondja a Talmud, mészvei, mi vagyok én bajrácib szami, mert a fárszamon is a bész nem, mi a fárszamon is a bész készár. Vál hát dássebe holmakim. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy minden, a Talmud azt tanította, hogy minden növényre, aminek illata van, arra azt az áldást mondjuk, bőre acib szomim. Áldott vagy törökre Isten, aki megteremti az illatos fákat. Egy másik brájtában azt tanultuk, hogy ezt az áldást, hogy bőre acib szomim, aki megteremti az illatos fákat, ezt csak kétféle esetben mondjuk, azokra a balzsamfákra, amik Rebinek a kertjében voltak, és azokra a balzsamfákra, amik a császár kertjében voltak. Ugye a kommentárok azért, ezek a balzsamfák, megint csak nem egy olyan terület, amihez kifejezetten értek, de ezek a balzsamfák, ezek valami nagyon különleges fák voltak, és csak a leggazdagabb embereknek a kertjében, virágos kertjében voltak. Rebi, aki a zsidó közösség vezetője volt, és a császár, aki hát természetesen ugyancsak nagyon gazdag volt, náluk volt ilyen balzsamfa. Erre a balzsamfára lehetett mondani a bojre acéb szomim, aki megteremti a illatos fákat. Válhadás, sebeholmakem, és ugyanígy a mirtuszra, az pedig bárhol, bármilyen mirtuszra, nem csak a császárnak a mirtuszára, vagy a Rebinek a mirtuszára, a mirtuszfa, bárhol láttuk, arra el lehet mondani ezt az áldást, hogy aki megteremti az illatos fát. Ugye a mirtusz különben, én még nem tudom, nem hiszem, hogy találkoztam balzsamfával, de a mirtusszal ugye gyakran találkozunk, mert a mirtusz az a növény, ami a luláv csokornak, amit sátoros ünnepen használunk, az egyike. Ugye? Na hát dászunk. Azt mondja, a Talmud tiúftat. Ez egy jó kérdés. Az előbb azt mondtuk, hogy mindenre lehet mondani, minden növényre azt mondjuk, bojre acéb szomim, aki megteremti a illatos fákat. Egy másik meg csak azt mondtuk, hogy csak erre a két dologra, a balzsamfára és a mirtuszfára. Amelev chizlev hitzchak, haj mishada fárszomon, maj me varchinele. Ennek kapcsán azt kérdezte elev chizlev hitzchaktól, a balzsam olajra milyen áldást kell mondani? Ugye a balzsam olaj, azt úgy készítették, az nem maga a növény, hanem olajba beleáztatják a balzsamot, és ezért az olajnak lesz ilyen balzsamos illata. Ugye akkor erre mit mondunk? Bojré minép szamim, ami az általános áldás, hogy aki megteremti a jó illatot, vagy pedig azt az áldást mondjuk, hogy Boire Avcepsomim, aki megteremti az illatos fát. Itt nem magát a fát szagoljuk, hanem csak az olajat, ami átvette a fának a szagát. Azt mondja, a Talmud, amel lej hachi amára vihuda, böjre és semen arcénu. Azt mondja a Talmud, hogy így tanította a vihuda, hogy a balzsam olajra azt az áldást kell mondani, áldott vagy törökké Istenünk, aki megteremti földünk olaját. Ugye, mivel ez a balzsamfa, ez csak Izraelben volt található, ezért már megdicsérjük a Szentföldet is ezzel az áldással. Amelé bár minél be Rámi Huda, de ha vivele Eretz Yisrael, azt mondta bár Rámi Huda nevében, miért mondjuk ezt az áldást? Mert nagyon kedves a számunkra a Szentföld, nagyon kedves a számunkra Izrael. Okay, de mi van akkor, ha nem Izraelben szagoljuk a balzsam? Nem egy izraeli balzsamolajról van szó. Le kulálmi máj, az egész világon, a világ többi része, milyen áldást kell mondani? Amelej hachyamára bejaihanam bőjré semen orev. A többi helyen azt kell mondani, áldott vagy örökké Istenünk, aki az édes olajat megteremti. Ugye itt az édes, az édes illatú olajra vonatkozik. Oké. Amarav adabarava, most különböző ilyen növényekről lesz szó, és ezek olyan növények, amelyek valamilyen virág, vagy valamilyen fa, fáról van szó, de nem feltétlenül fa, hanem csak valamilyen egyszerűbb növény vagy virág, akkor arra is mondjuk el a Boire Acepsomim, aki megteremti az illatos fát. Közben látom, hogy valaki jelezte, hogy az adás akadozik. Kérném, hogy írjátok meg, hogyha másnál is akadozik, mert akkor lehet, hogy nálam van a probléma az internet kapcsolattal. Oké, de közben folytatom is. Tehát akkor mik ezek a különleges növények? Amara vádabara háva hajke sárta. A kosztusz. Kérem, hogy aki tudja, hogy mi az a kosztusz, az segítsen nekünk. Nem tudom, ez egy valamilyen virágfajta. Azt mondja, arra is azt az áldást mondjuk, mert varchina lej bajre acepsomim, aki megteremti az illatos fát. Ával mischa kifsa. És olyan... olyan olaj, amiben azt hiszem a kifsa az ibolya, amiben ibolya van, ibolya olaj, arra is azt az áldást mondjuk, hogy aki megteremti az illatos fát. Annak itt nem egy fáról van szó, hanem egy virágról, ugyanis fának nevezzük. Ával mischat chinaloj, de hogyha ez nem egy, ha ez úgy van megcsinálva, hogy egy olajban van, az olaj úgy van megcsinálva, hogy az ibolya, az bele van darálva, akkor arra már nem mondjuk, akkor már nem lehet látni, hogy ez növényi eredetű, akkor erre nem mondjuk azt, hogy Boire Acepsomim, aki megteremti az illatos fát. Ne Hardei Amrei a finom iskot hinna, ne Hardeiban, ami ugye az egyik legnagyobb arámi város volt, babilóniai város volt, ott erre is azt mondták Boire Acepsomim. Megyünk tovább. Amarav gidel, amarav hajszm szimlak, a jászmin virágra. Arra is azt mondjuk, Boire Acepsomim, aki megteremti az illatos fát. Amarav hananel, amarav hani hilfede yama, a nárdus növényre, ami a tenger mellett nő. Arra is azt mondjuk, Boire Acepsomim, aki megteremti az illatos fát. Tehát annak ellenére, ez nem fákról van szó, ennek ellenére, hanem valamilyen kisebb növényről vagy virágról, ennek ellenére lehet rá mondani azt a áldást, hogy aki megteremtette az illatos fát. Köszönöm, hogy közben többen jelezték, hogy hogy rendben van az adás. Oké. Amar már zutra májkra, honnan tudjuk azt, hogy akkor ezek szerint azok a növények is, amelyek nem egy fa, hanem egy virág, arra is azt is lehet fának nevezni, és ezért lehet azt az áldást mondani, hogy Boire Acepsomim, hogy áldott az, aki megteremtette az illatos fát. Azt mondja, mert van egy ilyen mondat Jósua könyvében, ugye Jósua könyvében ugye leírja a Jósua könyve elején, ugye Jósua volt Mózes utódja, és ő volt az, aki bevitte a zsidókat végül is Izraelbe. És ugye ő kiküldött két kémet, hogy nézzék meg, hogy Izraelben nézzék meg, hogy ki az, aki milyen, mi vár a zsidókra Izraelben. És ugye ez a két kém, ez egy kocsmáros nőnél bújt el, csak amikor jöttek, megtudták, hogy itt ott két kém van, akkor a kocsmáros nő fölvitte őket a tetőre, és eldugta őket a fadarabok között. Most mik voltak ezek a fadarabok? Ezek lendarabok voltak. És hiába nem fáról volt szó, hanem lenről, mégis fának nevezi őket az írás. Innen tudjuk, hogy egy növény lehet akár virág, annak ellenére, hogy nem fa, mégis lehet fának nevezni. Oké, akkor a Talmud még tovább megy, és más ilyen illatos dolgoknak a áldásait is részletezi. Rá, mert Sársia Amar Hai Narkom. A narcisz, ami a virágos kertben van, de Ganinusa, de Varchena Lebajrátszöp Szami, arra is azt az áldást mondjuk, hogy aki megteremtette az illatos fát. De Davok, de hogyha ez nem egy virágos kertben van, hanem egy vad narcisz, akkor arra nem azt mondjuk, hogy illatos fa, hanem azt mondjuk, hogy Bajré Iszfejbe Szami, hogy aki megteremtette az illatos füvet. Amara Sésész Hanészi Gali, az ibolya, mert Varchena Lej Bajré Iszfejbe Szami, arra azt az áldást mondjuk, hogy áldott, aki megteremtette a illatos füvet. Amara Már Zutra Hájmány, de Majrechbe Szraigaibe Habusat, mi van azzal, aki egy etrogot, vagy egy birsalmát szagol? Arra azt mondja, azt mondta már Zutra, akkor azt az áldást mondja, Baruch se noszan tojv kapérös. Áldott vagy te, örökre Istenünk, aki jó illatot adott a gyümölcsöknek. Ugye itt nem, eddig ugye beszéltünk fáról, beszéltünk olajról, beszéltünk állati eredetű illatról, ugye a milyen szarvas is, a pézsma szarvas illatáról, beszéltünk virágokról, és most már egy új kategória, amikor egy gyümölcsnek van jó illata. Erre azt mondja a Talmud, erre egy külön áldás van, és a Nassan Reach Toive Pérez, aki jó illatot adott a gyümölcsöknek. Még egyszer szeretném mondani, ma mindig azt az áldást mondjuk Bajré Minép Szamim, aki jó illat, mindenféle jó illatot teremt, mert nem tudjuk pontosan, hogy mire mit kell mondani, nem tudjuk, hogy most fának nevezzük, fűnek nevezzük, gyümölcsnek nevezzük, és ezért a biztonság kedvére ezt az általános áldást mondjuk, de itt a Talmud még részletezi a különböző alfajait a jó illatoknak. Amarem juda hajmán, de nafik bejajmen nissan, ve hazin lanin de kamil balbele. Azt mondja, Rem Juda, van egy külön áldás. Ha valaki nissan hónapban, tavasszal kimegy a szabadba, és lát olyan gyümölcsfát, ami virágzik, akkor azt az áldást mondja, Baruchato Hashem, Shelohi Chiserbe, Lamoi Klum, áldott vagy törökjövő Istenünk, aki nem hagyott semmit, semmit ki a teremtésből, Barabai Brios Toivos, és teremtett mindenféle jó teremtményt, Ilanois Toivos, és jó fát, Lissanois Barabné Adam, hogy az emberek örömüket lejjék bennük. Ugye ez egy különleges áldás különben, amit ilyen nagy rabbik általában ilyenkor kiszoktak menni Nisan hónapban a szabadba, és keresni a gyümölcsfát, aminek van virágja, hogy ezt az áldást el is lehessen mondani. Amarav Zutra bár tubja, amarav minnáj sem varchinele rejach. Honnan lehet tudni egyáltalán, hogy a illatra kell áldást mondani? Ugye eddig felsoroltuk az összes különböző típusú illatokat, és mondtuk, hogy mire milyen áldást kell mondani, de honnan tudjuk egyáltalán, hogy az illat az egy olyan öröm, egy olyan élvezet, ami megérdemli az áldást. Ugye az illatban nincsen szubstancia. Eddig mindig olyan dolgokra mondtunk áldást, amit valamilyen módon a test élvezeti forrás a testnek. Itt ebben nincs semmi szubstancia. Erre azt mondja a Talmud, mert van a Zsoltárok, a 150-es Zsoltár, az utolsó Zsoltár, úgy hangzik, Kollana Samotta Halalka, az egész lélek Istent dicséri. Éze davarsan a Samna Henezboj, ve én a Gufne Henezboj, ha ve ömöz a reák, azt mondja, mivel itt a lélekről van szó. Azt mondja, mi az a dolog, ami a léleknek örömöt okoz, anélkül a testnek örömöt okozna. Azt mondja, ez nem más, mint az illat. És akkor mivel az lélek Istent áldja, azt mondja, valamiért áldja. Van valami, ami olyan örömet okoz a léleknek, hogy azért Isten úgymond áldást érdemel. Mi az a dolog, ami a lélek a lélekre szorítkozik, aminek csak a lélek nyer belőle örömöt, anélkül a test örömöt lenne benne, ez az illat, és ezért az illatra is kell áldást mondani. Oké, ha már arról tart, ha már a Rav Zutrának ez a tanítása az illatról fölmerült, akkor mint sok helyet Básut most is olyan dolgokat fog tanítani a Talmud, ami nem egészen, vagy nem biztosan kapcsolódik az illatokhoz, de Rav Zutra mondta, és ha már itt idéztük Rav Zutrát egyszer, akkor az összes többi mondását is itt idézzük. Amar Rav Zutra bár tubja, amar Rav a szidim, churi, szölsi, itt, nureach, tojfkel, vanon. Azt tanította Rav Zutra, a jövőben Izrael fiataljai olyan jó illatúak lesznek, mint Lebanon. És nem már jelhuin, kaj szavé, hi, zájsz, hajdeve, reach, lajkel, vajnon. Ahogy a Seá könyvében írva van, menni fognak majd fiataljai, és a oliva fának a szépsége és a illata lesz majd, mint Lebanonban. Amarab Zutrabár tudja, amarab Majdich szív, ez kol assza jafabétaj. Nagyon szép tanítás következik. Azt mondta Rab Zutra, miért van az írva a Koheletben, hogy ez a kajla szaj jafabétaj, hogy Isten mindent szépnek teremtett a maga idejében. Mert lamed, se kol echad ve efchad, jipalokados barhu, un naszaj befanav. Isten úgy teremtette az embert, hogy minden ember a saját szakmáját a legszebb szakmának tekinti. Ugye? Azt mondja a kommentárok, azt mondják, Isten ahhoz, hogy minden szakmát valaki betöltsön, ezért minden szakma annak, aki a szakmát végzi, a lehető legszebb szakmának tűnik. Ha nem így lenne, akkor nem lenne, aki mondjuk azokat a szakmákat végzi, mint ahogy itt a Talmud mondja, mint például a bőrcserjézés, vagy más olyan szakma, ami valami nagyon gusztustalan és nagy piszokkal jár. Ha az emberek nem szeretnék a szakmájukat, akkor ezek a szakmák nem lennének kitöltve, és azért Isten azt mondja, a Talmud úgy teremtette meg az embert, hogy mindenkinek a saját szakmája legyen a legszebb a saját szemében. Amaráv papa hajnuda amri insi, tlejlé kajlele davaráhér, ve jú didajavét, erre mondta azt Ráv papa, ha fölakasztasz egy korát, a korá az a zsenge levele a pálmafának, ami nagyon szép, nagyon jó illata van, nagyon különleges, ha ebből csinálsz egy koszorút, és a koszorút fölrakod a disznónak a nyakára, a disznó ugyanúgy fogja folytatni a disznóságait, és fetrengeni fog a moslékban. Azt mondja, nem mit akart ezzel mondani, mindenki a maga szokása szerint, mindenki a maga normái szerint él, és ezért lehet, hogy van egy olyan szakma, ami egy valakinek gusztustalan, másnak, vagy visszataszító, másnak viszont nagyon kedves, és ezt tartja a lehető legszebb szakmának. Ugyanúgy, ahogy a malac számára az a kedves, hogy a moslékban fetreng. Amaráv Zutrabár tubja, amaráv a vuka kisnáim, vej a reyach kislajsa. Azt mondja a Talmud, azt is tanította Rav Zutra, most egy kicsit misztikusabb, vagy inkább azt mondom, hogy egzotikusabb tanítás következik. Azt tanította Rav Zutra, egy a vuka kisnáim, ha valaki kimegy éjszaka, és a kezében van egy lámpa, vagy egy torch, hogy mondják, egy égő, nem jut eszembe a szó magyarul, mindenképp akkor mondjuk azt, hogy egy lámpa, ha a kezében van egy lámpás, akkor az olyan, mintha ketten lennének. Hogyha világít a hold, akkor olyan, mintha hárman lennének. Ugye mivel kapcsolódik ez, vagy hogy kell ezt érteni? Van egy olyan tanítása a rabbiknak, hogy az ember éjszaka ne menjen ki egyedül az utcára, ne sétáljon egyedül az utcán. Miért? Mert akkor a szellemek meg fogják támadni. Ugye erről már beszéltünk korábban, mit jelentenek itt a szellemek. Itt két vélemény van a talmudi kommentárokban, hogy amikor bármikor a talmudban szellemekről van szó, akkor van egy vélemény, azt mondja, igen, itt szó szerint kell érteni, ezek tényleg szellemek. Köszönöm szépen, Júri, fákja, igen. Szóval mindenképpen egyedül nem menjen ki, mert a szellemek meg fogják támadni. Kik ezek a szellemek? Ugye akkor az egyik vélemény azt mondja, hogy tényleg ezek szellemek, a szószoros értelmében. Maimonides, aki mindig egy racionálisabb megközelítést követ, ő azt mondja, ezek a szellemek, ez igazából egy pszichés állapot, egy mentális állapot. Az ember egyedül van, akkor úrrá lesznek rajta mindenféle olyan belső félelmek, aggodalmak, egy olyan negatív mentális állapot, amit jobb elkerülni. És ezért az ember ne mondjuk menjen éjszaka egyedül. Ez ugyanaz a téma, mint amit már tanultunk egy pár héttel ezelőtt, hogy ne menjen be egyedül egy romos házba. Ugye, hogy az embert ne bántsák a szellemek. És erre mondja azt Rav Zutra, hogy ha valaki egy fáklyát visz magával, egy lámpást, egy fáklyát visz magával, akkor olyan, mint a ketten lennének, nem egyedül menne, hanem ketten lennének, és hogyha a hold fénye világít, akkor olyan, mint hogyha hárman lennének. Most mindjárt ki fog derülni, hogy mi a különbség, ha ketten vannak, vagy ha hárman vannak. I baja leju, a vukak és snáim be hadej didej, hogy dilma a vukak és snáim le vármi didej. Azt kérdezte rá a Talmud, jó, azt mondta, hogy egy fáklya van a kezedben, akkor az olyan, mint a ketten lennének, és nem egyedül lenne. Ezt úgy kell érteni, hogy ketten vele együtt, azzal együtt, aki a fáklyát viszi, vagy pedig ketten rajta kívül. Most ha azt mondjuk, hogy a fáklya, amikor azt mondtuk, hogy a fáklya vele van, akkor ketten vannak, az azt jelenti, hogy ketten rajta kívül, akkor ugyanígy, amikor a holdról van szó, és azt mondja, a hold olyan, mintha hárman lennének, akkor az is azt jelenti, hogy a hárman rajta kívül, tehát összesen négyen. Oké? Okay? Mindenképp ez volt a kérdés, hogy akkor amikor azt tanította Rav Zutra, hogyha vele van a fáklya, akkor ketten vannak, akkor azt jelenti, hogy ketten, vagy rajta kívül ketten. Tasmá, vagy a Reák és Laisa, azt mondja a Talmud, mit mondott még Rav Zutra, hogy ha a hold világít, akkor olyan, mintha hárman vannak. Ilyen Mártum is lémi behádedad idé sápi. Ha azt mondod, hogy ezeket úgy kell érteni, hogy vele együtt, akkor amikor azt mondja, hogy a hold világít, akkor hárman vannak, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a holddal együtt vannak hárman, vagy vele együtt vannak hárman, és így kijön, ez így teljesen rendben van. Ella ilyen Mártale vármit ideje árba lameli. Ha viszont úgy érted, hogy rajta kívül, akkor ha a hold világít, akkor már nem hárman vannak, hanem négyen, mert ő, meg még három. Most négyre miért lenne szükség? Most akkor elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Ha már rá, már. Le echod nire umázik, le snáim nire ve én umázik. Ha az ember egyedül megy, akkor a szellem látja, de nem bántja. Ha ketten mennek, akkor pontosabban, ha egyedül van az ember, akkor meglátja a szellemet, de a szellem nem árt neki. Kezdjük előről, elnézést. Le echod nire umázik. Hogyha valaki egyedül van, akkor látja a szellemet, és a szellem árt is neki. És náim nireve én imázik. Ha ketten vannak, akkor megláthatja a szellemet, de a szellem nem fog neki ártani. És laisa én önnire kalika. Ha pedig hárman vannak, akkor egyáltalán nem fog. Nem is fogja látni, és nem is fog neki ártani. Akkor mindenképp mit látunk? Ha az ember egyedül van, az a legveszélyesebb, akkor van értelme, hogy ketten legyenek, mert ha ketten vannak, akkor maximum csak látják a szellemet, de nem fog a szellem nekik ártani. Ha hárman vannak, akkor már semmilyen veszély nincsen. Akkor annak viszont, hogy négyen legyenek, nincsen értelme. Ha viszont nincs értelme, hogy négyen legyenek, akkor biztos, amikor Rav Zutra azt mondta, hogy a hold fénye világít, akkor olyan, mint a hárman vannak, akkor az nem azt jelenti, hogy ő és még hárman, mert akkor már négy, hanem azt jelenti, hogy összesen hárman. És akkor, ha viszont a hold esetében azt jelenti, hogy összesen hárman, akkor a fáklya esetében azt jelenti, hogy összesen ketten. Oké, okay, és Májmina, ezt a problémát is feloldottuk. És akkor most egy utolsó tanításra az Zutrának, ugye itt most egymás után jöttek ezek a tanítások, amik tartalmukban ugye nem is kapcsoltak egymáshoz. Amarav Zutra bár tubja, amarav Amrila, amarav Hána bár Bizna, amarav Simon Chassida, amrila, amarav Jéklem és Simon, Simon bár Jéháj. Mindezek a rabbik nevében azt mondta Rav Zutra, nagyon szép tanítás. Noyach le adam se jápil átszmen le szöjj kipsan se leis. Az ember inkább vesse magát egy tüzes kemencébe, ve áll jálbim pnéha vérejbe rábim, és ne tüzesítse az arcát fele barátjának a közösség előtt. Ugye miről van szó? Az ember inkább legyen öngyilkos, inkább vesse magát tűzbe, mint hogy egy másik embert úgy megszégyenítsen, nagy társaságban, hogy annak tüzes legyen az arca. ugye ez a magyarban nem jön ki annyira szépen, de itt arról van szó, hogy milyen nagy bűn valakit szégyenbe hozni, valakit úgy szégyenbe hozni, hogy elvörösödjön az arca mások előtt. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mi nalan, mi tamar se nem már hi mucesz, hi salha. Tamár történetéből tudjuk ezt. Miről szól Tamár története? Az egyik legbizarabb történet, amit a Tórában olvassunk. Tamár története Jákob fiáról, Jehudáról szólt. Jehudának volt három fia, Er, Onan és Sala, és ez a három fiú, ugye az első fiú elvette Tamárt, nem született gyerek, meg elvette a második fiú is, Onan, ott se született gyerek, Er ugye meghalt, nem született gyerek, meghalt, akkor a sógorházasság egyében elvette Onan, nála se született gyerek, és a sógorházasság jegyében tovább kellett volna, hogy menjen a legkisebb fiúhoz, Selához, de Júda nem akarta, hogy a legkisebb fia is meghaljon, és ezért húzta az időt, és azt mondta a menyének, hogy Tamárnak, hogy jó, még várj egy kicsit, majd később jelentkezünk, és majd akkor elvesz téged Selá. És Tamár viszont nagyon akart Júda családjához tartozni, és gyereket Júda leszármazottaitól, és végül is magát Júdát csábította el, magát prostituáltnak álcázva, és amikor kiderült, hogy ő terhes, akkor Júda először ki akarta végezni, és aztán amikor Tamár finoman jelezte neki, hogy tőle terhes, akkor végül is visszavonta a halál büntetést. Most Tamár csak finoman jelezte Júdának, hogy ő tőle terhes, és nem akarta nyilvánosan szégyenbe hozni, viszont ezzel megvolt az esélye, hogy őt még tényleg kivégzik. Mégis el akarta kerülni, hogy szégyenbe hozza Júdát, és erről mondja azt Rav Zutra, hogy az ember inkább vesse magát egy tüzes kemencébe, mint hogy valaki mást szégyenbe hozzon. Visszatérünk most az illatokhoz. Tanulá bannani hívjule fonof semmenbe hát dozbe, és sáma jönni varechala semmenbe, hárkak me varechala doz. Ha valakihoz hoztak, valakihez hoztak olajat, és mirtuszágat. És Sámály szerint először mondja az áldást az olajra, és utána a mirtuszra. Bészillelem, barakhala dász, barakhala semen. Bészille pont fordítva tanítja, azt mondja, előbb mondja az áldást a mirtuszra, és utána mondja az áldást az olajra. Amara megem lél, a niachria, azt mondta megem lél, én feloldom ezt a problémát. Semen zachinele reichaj, zachinele szikaszaj. Szerintem az olaj az jobb, mint a mirtusz. Miért? Mert az olajnak van jó illata is, és van egy kellemes hatása a testünkre is, hogyha beolajozzuk magunkat. Hadászle reichai zachinul, ezek azt mondja, hogy zachinul. A mirtusznak csak jó illata van, de semmilyen töblete nincsen. Ezért azt mondja, hogy a kivap, bocsánat, remegem Liel, hogy ő Bét Sámárjal ért egyet, először kell az olajra mondani az áldást, és utána a mirtuszra. Amarabi Jaichanan, a lachakad ivre machria. Azt mondja, hogy Rabbi Jaichanan, a halaká valóban remegem Lielt követi, hogy előbb az olajra kell mondani az áldást, és csak utána a mirtuszra, mert az olajnak jó illata is van, és ha bekenjük magunkat, akkor kellemes a testünk számára is. De a papa ikra le béra funa beréda vika ájtülek a május semmén behádoz. Történt egyszer, hogy a papa a funa házában vendégkeskedett, és hoztak eléjük olajat és mirtuszt. Csak arra a papa bireha dászbere is, vádár bireha semmén. Mit csinált a papa? Fogta a mirtuszt, és először arra mondott áldást, és csak utána mondott áldást az olajra. Amr lejt, erre azt mondta neki Rafuna, laj szavar le már, de ha lakak divrá mechria? Szerintem nem értesz azzal egyet, amit tanultunk, hogy Rabangab Lél azt mondja, hogy föloldja a problémát, és hogy, mert elmagyarázza, hogy az olaj az jobb, mint a mirtuszt, mert abban nem csak jó illat, hanem egy kellemes szubstancia is van. Amr lejt, hachja, mert rava lakak divrá, azt mondja, nem, mert Rave azt tanította, hogy Bét Hillelt követi a halaká, és ezért előbb mondjuk az áldást a mirtuszra. És a Talmud kommentálja ezt a történetet, és azt mondja, hogy Lojhi, lásd mutei Napsi Huda, vagy azt mondja, a Talmud ilyen nem volt. Rav papa csak bemondta ezt, hogy igazából a halaká az Bét Hillel. Valójában csak azért csinálta ezt, mert szégyelte magát, hogy elfelejtette, hogy mi a halaká, és ezért valamit rögtönzött. De valójában a halacha az az, hogy ebben az esetben előbb kell az olajra mondani az áldást, és utána a mirtuszra, mert az olaj az nem csak jó illatú, hanem jó a a testünkre is, a testünk is tudja élvezni. Oké. Tanulában on. Viulef nejem semmen ve jajmé, semmen ve jajmé, semmen ve minnei, veszé jajmé, szmajlaj. Azt mondja, mi van akkor, hogyha hoztak olajat és bort? Bét Sámály szerint az olajat az ember a jobb kezébe fogja, és a bort a bal kezébe, és először mondja áldást az olajra, és utána a borra. Bét Hillel szerint pont fordítva fogja jobb kezébe a bort, és a bal kezében az olajat, és először mondja áldást a borra, és utána az olajra. És azt mondja, a végén, mert Tachéből is a Sámes, ima Sámes támint Chachom, Tachékből Köszönöm, és a Gálet támint Chachom, ez a Súgok és a Húmuszom. Bárhogy is legyen, vitatkoztak tehát azon, hogy mire kell előbb áldást mondani, az olajra, a jó illatú olajra, vagy a borra. Azt mondja, de úgy fejezi be a Misna, nagyon érdekes, azt mondja, amiután a kezüket, vagy testüket bekenték az olajjal, a kezükön lévő olajat, azt törölje be a szolgának a fejébe. Gondolom, nem akarták, hogy az olaj kárba vesszen, de meg kell törölni a kezüket, akkor törölje a szolga fejébe. Kivéve, ha a szolga az egy rabbi. Ez egy talmudi, az egy tudós. Miért? Miért kell, hogy megtörölje a kezét? És miért kell, hogy ha a szolga egy tudós, akkor ne törölje a fejébe? Azért, mert gnáj le talmit hachem la cész la suk se hume vusszam. Miért? Mert nem illik egy tóra tudósnak, egy rabbinak, hogy úgy menjen utcára, hogy az illatfelhők körülveszik. És ugye, ha ezért egyrészt törölje meg a kezét, mert akkor az illat lejön a kezéről, másrészt pedig, hogyha a szolga az egy tudós, akkor neki se illik, hogy illatfelhők vegyék körül, amikor kimegy az utcára, és ezért ne a fejébe törölje az olajat, hanem a falba, vagy valami törölje bele az olajat. Oké, most, hogy miért nem szabad, hogy illatfelhőt vegyék körbe a rabbit, vagy a tóratudóst, amikor kimegy az utcára? Ugye erről már többször volt szó, hogy vannak dolgok, amik azért tilosak, nehogy az embert rossz hírbe hozzák. Nehogy elkezdjenek pletykálni róla valami rosszat. Most, ahogy mindjárt látni fogjuk, a következő tanításból abban az időben az volt a jellegzetes, hogy a homoszexuálisok voltak, akik illatfelhőkkel, nagy illatfelhőkkel mentek utcára. És azt mondta, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy ezért volt illetlen, hogy egy tóratudós ilyen nagyon sok illatfelhővel körbevéve menjen az utcára. Oké, mindjárt látni fogjuk kicsit részletesebben. Tanulában a sissad varim gnájlöjle talmit hachem. Azt mondja, a Talmud hat olyan dolog van, ami nem illik, hogy egy tóratudós, egy rabbi a nyilvánosságban csináljon. Ne menjen ki az utcára, hogyha beillatosítva. Ve álljétszeje hidibe lájla, és ne menjen utcára éjjel egyedül. Ve álljétszeje bimi nalime tulaim, és ne menjen utcára egy foltozott cipővel. Ve állje száper im isabasuk, és egy nővel ne beszélgessen nyilvánosan. Ve álljétszeje bechaburas velámi harec, és üres, tudatlan emberek társaságában ne beszélgessen. Be állik a neszachrainel a bészamedres, és ne legyen az utolsó, aki a tanházba belép. Szóval ne ő legyen, ne várja meg, hogy ő az utolsó, mert elkezdődik a tanulás, hogy belép a tanházba. És én, mint Afdlöjjav Szia Gásza, vannak, akik még hozzáteszik a következő kettőt, hogy ne nagy léptekkel menjen, hanem egy ilyen kimérten sétáljon az utcán, de állja helekbe kamaszkufa, és ne egy ilyen kidomborított mellel menjen az utcán, ilyen nagyon, magát ilyen nagyon nagyra tartva. Oké, hát amúgy most részletezni fogja, hogy mit miért nem szabad. Ugye itt most hat vagy nyolc dolgot sorolt föl, mi miért nem illő. Állítszek súmja buszonosuk, ne menjen ki nyilvános helyre, amikor nagyon be van illatosítva. Amarábi ába be reidrabhia, bárába amari vejhanan. Szóval azt tanítottam abba, hol milyen helyre vonatkozik ez a tilalom, mert makim se hasudim al miskav zahar, ahol előfordulhat, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy igazából ő homoszexuális, és ezért illatosította be magát ennyire. Amarab séseszlai ámran, elebe bigdajával gufai, zéam ávrölei. És a Talmud még egy kicsit korrigál, és azt mondja, mire vonatkozik ez, hogy tilos nagyon beillatosítva az utcára menni, hogyha az ember a ruhájára teszi az illatot. De hogyha a testére teszi, akkor azt úgyis elnyomja az izzadságszag, és ezért az nem számít tilosnak. Usza adaik a bigdajdam, de ha a haját illatosítja, az olyan, mintha a ruháját illatosította volna, akkor az ugyanúgy tilos. Mások szerint nem. A mások szerint a haj az kegufajdami, az olyan, mintha a teste lenne. Oké. Talmud folytatja, és azt mondja, álljécéje hindebe lájlami sumkhasuda. Miért nem szabad éjszaka az utcára menni egyedül? Azt mondja, nehogy azt gondolják, hogy egy prostituálthoz megy. Oké. Mi laj amran ellened, de lajka vialej idna, vagy vialej idna, minden jadaj, de lőszik az. Ez csak arra vonatkozik, ha nincs egy szett, egy bevett esti tanórája, akkor mindenki tudja, hogy most a tanulásból jön, vagy a tanításba megy, de hogyha nincs egy ilyen szett időpont, akkor azt fogják gondolni, hogy esetleg egy illetlen helyen volt, és rossz fényt fog rá vetni, rossz hírbe fogja hozni. Azt is mondtuk, hogy tilos, hogy egy foltozott cipővel menjen az utcára. Mert szállére, hogy hiába rába, de amara hiába rába, gnájulatán, hogy se egyszerűen, hogy azt mondtotta, hogy hiába rába, a tóra tudós ne menjen egy foltozott cipővel az utcára. Én van, hanem bába, hogy nafik. Szóval, hogy lehet ez, amikor a hiába rába maga is egy foltozott cipővel járt. Azt mondja, hogy az útra bár rédrám náhmán, bit lajjál, gábit laj. Azt mondja, csak az tilos, hogyha ez egy nagyon foltozott cipő. Ha van rajta egy kis foltozás, az még nem a világ, de egy nagyon foltozott cipő, az nem illik. Lőj amar elbe fanta, és csak arra vonatkozik, hogyha a cipő tetején, a látható részén van a folda. A cipő alján van, akkor nem vonatkozik rá a folt. És ugyanígy, csak arra vonatkozik, hogyha ha az utcára megy ezzel, de ha otthon megy, akkor az nem olyan probléma. És ugyanígy, akkor tilos csak a foltozott cipő, ha nyár van, és azért mindenki látja, hogy milyen csúnyán van öltözve, mennyire nem ad magára ilyen foltozott cipővel, mint az utcára. De hogyha az esős évszakban van, télen, akkor a sár úgyis bepiszkolja a cipőt, és nem lehet látni, akkor lehet foltozott cipővel menni az utcára. Ugye másutt a Talmud mondja, hogy egy tóratudós, egy rabbi, az szépen kell legyen felöltözve, és nem szabad, hogy egy folt legyen a ruháján, vagy nem szabad, hogy ugye azt tanultuk, hogy nem szabad, hogy túlillatosítsa magát, de mindenképpen nem szabad, hogy büdös legyen, vagy piszkos legyen, mert az emberek, akkor ez rossz fényt fog rájuk vetni. Oké. Megyünk tovább. Mi volt még? Azt tanítottuk, hogy álljál szápérim isabasuk, hogy ne beszélgessen egy asszonnyal nyilvános helyen. Amarav chizda filuhi istoj. Azt mondta, Rav Chizda, még akkor sem, hogyha ez a felesége. Ugye miről van szó? Azok között, a társadalmi viszonyok között a Talmud időben nem volt nagyon bevett, hogy nyilvánosan férfiak és nők egymással beszélgessenek, mert annak már is volt valamilyen intim, szexuális tartalma. És ezért az ember ne beszélgessen, még ha nem is ilyen tartalommal beszélget, azt mondja, a Talmud abban az időben ne beszélgessen egy nővel az utcán, és még a feleségével sem, akivel semmilyen ilyen tilalom nem lenne, azért mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez a felesége, és akkor így rossz hírbe hozhatják emiatt. Tányanámi hachi, a filói isten, a filói bitoly, a filói a hajszai, a fisi én a körbe kémikről hajszai, vagy másik helyen tanultuk, az ember ne beszélgessen se ilyen nyilvános helyen, se a feleségevel, se a lányával, se a testvérével. Miért? Mert nem mindenki tudja, hogy ki kinek a rokona, és ezért rossz hírbe lehet hozni. És az összes ilyen törvénynél, ahol a rossz hírbehozás van, ott mindig nagyon lényeges, hogy mik a társadalmi viszonyok. Nyilván mi az, amiről elkezdenek pletykálni, amiről elkezdenek beszélni, és arra kell ügyelni. Nyilván egy kicsit mások voltak ezek a viszonyok a talmudi időkben, és mások a viszonyok ma, de ma is kell ezekre a dolgokra figyelni a mai normáknak megfelelően. Álljészébe, ha burra se lámi orrász, azt is tanultuk, hogy ne üljön üres, tudatlan emberek társaságába. Miért? My time. Ott dílma azt jellem, am suhibasz rájuk. Nehogy magukkal ragadják. Az ő viselkedésük és az ő életformájuk az magával ragadja őt is. Válik a neszakrajnle vészem medes, és a kallöpösséját. És ugyanígy ne ő legyen az, volt az utolsó tanítás, hogy ne ő legyen az, aki utolsóként belép a tanházba. Miért? Mert azt fogják mondani, hogy egy lusta ember. Aztán hozzátettünk még kettőt. Ugye az volt vejésem, hogy áflöjjav szíjab szíjagászod, amely már szíjagászod, hogy te ez echod, még hamés mész, mert én napsal adom. Az ember ne lépjen egy ilyen nagy lépéssel. Azt mondja, a Talmud érdekes, ha valaki ilyen nagyokat lép, akkor... akkor a személynek ártani fog. Májta káintéle, hádrebi kudusod, a bésimsé. Hogyan lehet a szemet gyógyítani? Azt mondja, Talmud, nézzen bele a borba péntek este. Ugye, azt írva van, hogy az embernek a fizikai testi dolgai, azok nem elválaszthatók a lélek dolgaitól, és ezért a fizikai egészség a fizikai tényezőkön túl múlik a szellemi, spirituális egészségen is. És ezért például, hogyha egy szép dolgot, egy szent dolgot nézünk, akkor az a szemünknek a fizikai egészségére is hat. Ha valakinek rossz a szeme, akkor nézze azon írva, nézze a szombat esti gyertyákat, vagy nézze a péntek esti kidusnak a borát, és az javítani fogja a látását. Váljelek be kajmözkufa, és azt is mondtuk, hogy ne menjen ilyen nagyon egyenes háttal, egy ilyen büszkén, váfilo árbámoisz. Miért? Mert ha azt mondta, tanította már, hogy aki így megy, még hogyha csak négy lépést is, kiúda ichek rágnes chila, az olyan, mintha Istennel szemtelenkedne, Istennel szemben. Miért? Mert az van írva Ézsaiás könyvében, hogy Isten az egész világot betölti, és hogyha ő ilyen nagy büszkén jár, akkor ezzel olyan, mintha Istent tagadná meg. Ezzel befejeztük a 43-as lapot. Ígéreteknek megfelelően ma este lesz egy második óra is, pillanatokon belül. A holnapi tanulást azt ma este fogjuk megtartani, mert holnap én utazni fogok. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy maradjon velünk. Mindjárt újraindítjuk ezt a mostani órát, és mindjárt újraindítjuk a következő